Párhuzamos életrajzok. Közeledik október 23-a az 1956-os forradalom évfordulója, annak megünneplése. Még mindig sok a fehér folt a közelmúlt történetét illetően. A napokban olvastam egy újságcikket egy vidéki lapban arról, hogy mi is történt például abban a városban, ahol én élek pillanatnyilag. Nyugdíjas korunkban visszavonultunk a Tanyára, Csongrád környékére. Itt a vidéki lap szalag címbe hozza, hogy a katonatiszt megtagadta a parancsot 56-ban. Egyértelmű számomra, hogy itt történelem hamisítás történik ennyi évvel, évtizeddel a forradalmi események után. Azonban tekintettel arra, hogy mi férjemmel megéltük az 1956-os forradalmat, és ő jó maga ennek a forradalomnak aktív résztvevője volt, mint a forradalmi bizottságnak, pontosabban a Nemzeti Bizottságnak a diák képviselője, és ezért borzasztó kemény megtorlást szenvedett 1957-ben. Nagyon jól emlékszik az akkori történésekre. Talán kicsit humorosnak hat, és nem idevalónak, de mégis megemlítem, hogy egész biztos, hogy ő jól emlékszik a történtekre. Miért? A középkorban is szokás volt, hogy amikor valami fontos törvényt kihirdettek, a falubeli legények közül egyet alaposan elvertek. Tudnék erre biztos, hogy egész életén át emlékezni fog, és arra is, hogy mi volt az a törvény, amit ezen a napon kihirdettek. No, mondom, egy kicsit ez így humorosnak tűnik, de mégis azt mondhatom, hogy mivel csöppet sem humoros módon majdnem halálra verték a férjemet az úgynevezett Kádár huszárok, a pufajkások 1957. januárjában, ezért nagyon világosan emlékszik még mind a mai napig arra, hogy tulajdonképpen mi is történt 1956-ban. Azon a napon, amikor a város fölé repült egy repülő, és nagyon ellentmondásos a visszaemlékezésekből, hogy mit is csinált. A férjem, aki ott állt a városháza lépcsőin, és teljesen, mondom, hiteles szemtanúja a dolgoknak, azt mondja, hogy akkor ez a repülőgép lőtt a város főterén álló tömeg fölé, először azért fölé, mert nem tudott olyan szögbe repülni, amilyen szögbe tömegre lőhetett volna az akkori repülőgép orrában lévő gépfegyverből. Géppuskából pontosabban, nem tudom a katonai pontos kifejezést. Lényeg, hogy az a orba van, és azzal ugye úgy tud csak lőni, hogyha arra a célra irányozza. Tehát a tömegre csak akkor tudott volna lőni egy város főterén, amelyet a gimnázium, a templom és a városháza fogott közre, ha nagyon mélyen belemegy ebbe a, hát hogy így mondjam, körbefogott térségbe, de ezt nehéz volt megcsinálni, mert a templom tornya a mély repülésben akadályozta. Kétszer is jött, és mind a kétszer lőtt, ennek a lövedékeknek a hüvelyei még megtalálhatók voltak utána, tehát egyértelmű, hogy volt lövés. Az iskolát találta el, az iskolának a tetőszerkezetét, majd az első emeletét, az ablakok ki is mentek erre. Azért emlékszik a férjem, mert nem volt később mód arra, hogy ott tanuljanak ezekbe a kilőtt üvegablakú területeken, mert hogy azt nem mondjam, ugye azért a forradalom békésebb napjaiban rendszeresen jártak, és utána is jártak a fiatalok. Az iskolába is tanultak, tehát messze nem volt valami fajta felfordulás itt a városban. Ezek a fiatalok is, mint ahogy maga a Nemzeti Bizottmány is, nagyon szép rendben szervezték a város életét egy demokratikusabb forma szerint, egy korábbi polgármester vezetésével, akit most is szerettek volna polgármesteré tenni. Na, mondani se kell, hogy a Kádár korszak alatt nem csak a férjem életében következett be jelentős tragédia ezzel a büntetéssel, hanem a polgármestert is továbbra is kitelepítve a városon kívüli kis nyaraló helységében hagyták meg élni azután, hogy jól meghurcolták. Nos, ez az esemény azért ötlött az eszembe, mert nagyon hajlamos a mai ember elfelejteni a történelmet, és végül is az marad meg neki, amit a történelemben leírnak. Ezért tartottam nagyon fontosnak, hogy a 60. évforduló kapcsán, akkor még aktív tanár voltam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, megkutassuk történész hallgatóimmal, mint a doktori iskola vezetője, és mint a Pázmány Alapítvány elnöke, a katolikus egyház és a forradalom kapcsolatát. Két dologra érdemes ezekből az elemzésekből széles körben felhívni a figyelmet. Egyik kimondottan a mindszenti beszéd valós tartalma, hiszen erről olyan sok legenda élt, és bár talán ma már a történelem tanárok is úgy tanítják, talán, ami az igazság volt, azért még az emberekben nem maradt ez meg, az egyszerű átlagpolgárokban az nagyon mélyen benne maradt, amit belesújkolt a Kádár rezsim, hogy mindszenti bíboros vissza akarta követelni a nagy egyházi vagyonokat. Hát ez egyszerűen nem igaz. A másik dolog, amire szeretném a figyelmet felhívni, a korabeli kispapok valóban progresszív, bátor, az üldöztetések alatt egészen hősies viselkedése. Erről a két dologról szeretnék pár szót szólni most az ünnep közelettének a kapcsán. Hát először is a mindszenti beszédről, ez különösen fontos számunkra, mármint hogy a változó világunk számára, hiszen mi kicsit próbálunk gazdasági oldalról közelíteni a dolgokhoz. Ez a beszéd, amelyet sürgősen ugye levettek, hogy sehol ne legyen elérhető, hogy mi is hangzott el akkor ténylegesen a mindenféle fórumról, és meghamisítva tálalták az embereknek. Ezzel a hamisítással kiválóan lehetett szembefordítani a magyar társadalmat a két világháború között valóban bizonyos mulasztást elkövető főpapsággal szembe, mert hát hiszen nem fogadták meg Prohászka püspök tanácsát, és nem követték a földosztással Prohászka püspököt, aki a hosszú távú fölbérlettel példát adott volna arra, hogy lehet földhöz juttatni a magyarországi szegénységet. Így váltak prédájául a baloldali lázító eszméknek. No, de mindszenté mindezek ellenére nem azt mondta, hogy visszakérjük a földjeinket. Szó szerint azt hangzott el, hogy nem kívánunk szembefordulni a történelem haladásának igazolt irányával. Mindössze azt szögezte le a püspök, hogy bízik a magyar népben, hogy megadja azt a szükséges támogatást, ami nagymúltú intézményei fenntartásához kell. Tehát nem mást kért, mint azt, amit körülbelül mi végül is most itt Magyarországon éppenséggel biztosítunk, mármint úgy értem, a kormányzat biztosít az egyház számára. De azt azért szeretném megemlíteni, hogy halálakor mindszenti volt az 1000 éves magyar katolikus egyház legszegényebb főpásztora. Tehát egészen egyértelmű, hogy ő nem volt az, aki a nagy vagyonokat visszakövetelte. És hasonlóképpen fogalmaztak az egyház anyagi kérdései tekintetében a magyar kispapok is a központi szemináriumban. Nem akartak vagyont, csak szabadon szerették volna a hivatásukat gyakorolni. Az alsó papság a forradalom idején úgy látta, hogy a keresztény szocializmus kifejezetten kívánatos. A munkástanácsok elképzelései nem idegenek a katolikus gazdasági tanításoktól, ezt le is írták. Csak a politikai célokra felhasznált békepapsággal nem tudtak megegyezni sem mindszenti, sem a kispapok. A forradalom leverése után éppen ezért tették ki tömegesen a kispapokat a szemináriumokból. Tönkretették az életüket, folytonosan üldözték őket. Olyan is volt, aki 18 évet ült börtönben. Éppen ezért ezek közül a hányatott sorsú fiatal katolikus kis hősökről, ezek közül két kispapsorsát szeretném felidézni. Az elmúlt 25 évben viszonylag keveset hallottunk róluk, keresztény hősökről. Miért? Amikor pedig már elvileg lehetne erről beszélni, ezzel foglalkozni? Hát demokrácia és vallásszabadság van. Annyira szűkében vagyunk vonzó példaképeknek. A szórakoztató ipar, a mozi tévé, Hát igyekszik a polgárt megvigasztani azzal, hogy a jó és a rossz harcában végén mégiscsak a jó győz, mint a mesékben. A mai filmek nagy részében azonban ma már azt se tudjuk, ki a jó és ki a rossz, kinek szurkoljunk. A főrendőr gyakran korrupt zsaru, az ügynök kettős, ki bebízhatsz meg. Pedig igen nagy szükség lenne hiteles személyekre. A munkámban két személy életrajzát mutatom be párhuzamosan azzal, hogy sajnos a posztmodern filmeknek sok igazságuk van, ugyanis ezek a valós történetek is azt tanúsítják, hogy tele voltunk rejtett szerepet játszó kortársakkal, mint a filmekben. Az egyik szereplő azáltal lett kiemelkedő, hogy itthon maradt, a másik azáltal, hogy külföldre ment. Adriányi Gábor jogászapa gyerekeként lett nem kívántos elem a kommunizmus idején. Apját háborús bűnösnek tekintették, famunkásniként tengődött. Az elemista gyerek nem tanulhatott tovább. Adriányi Gábor még gimnáziumban is csak kerülő úton jutott, úgyhogy a kis szemináriumba felvették, aztán később az állam és az egyház közötti megállapodási eredményeképpen a megmaradt egyik ferences gimnáziumba került át, bár az érettségét végül is az óbudai Árpád gimnáziumba tette még hozzá kiválóan. Mégsem tanulhatott tovább, bár mind az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mind Debrecenben sikeres felvételit tett. Hát így aztán nem volt igazán más választása, értelmiségi pályát szeretett volna művelni, mint a papi hivatás Endrei Mihály püspök, aki tulajdonképpen Adriányi Gábor édesapjának egykor 8 éven át osztálytársa volt, ő segítette a papság felé. Most itt zárójelben jegyzem meg. Micsoda megdöbbenés volt Adriányi Gábor számára, amikor sok évtized múltán kiderült, hogy az édesapjával és a Endrei Mihály püspök úrral való beszélgetéseikről is valaki jelentett az államvédelemnek, de hát ki? A saját apja. Eszterházy Péter története jut az embernek eszébe. Természetesen akkor ezt nem tudták. Gimnázium után Badalik Bertalan püspök segítségével a központi szemináriumba került, csak megint megjegyzem, hogy Badalék Bertalant is rövidesen olyan sorsra juttatják, hogy megvonják működési engedélyét, és helycélre internálják. No, itt a központi szemináriumban találkozott Tabódi Istvánnal, egy jóval idősebb társukkal. Tabódi István gentry családba született 1921-ben. Vitéz, Fekésházi, Tabódi, Tabódi, Tibor országgyűlési képviselő fiaként. Az apa Zala megye főispánjaként politizált, de vagyonát elvesztve a fővárosba költözött, ahol aztán fiatalon meghalt. Fia 9 éves korától katonai nevelést kapott. Először a kőszegi Hunyadi Mátyás Magyar Királyi Reáliskola nevelőintézetbe tanult, majd érettség után a Ludovika Akadémián végzett huszártisztként. Későbbi vallomása szerint nem bírta volna ki a sok megpróbáltatást, ha nem ezekben az iskolákban tanul, ha nem ilyen neveltetésben részesül. 41-ben avatták tiszté, és ekkor kezdte meg a katonai szolgálatot, amelyet a visszatért nemzetrészek területén teljesített. A német megszállás után a szovjet frontra vezényelték, ahol súlyosan megsebesült, a háború befejezésével is katona maradt, a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott, századosként, hát egyébként a lovakkal kapcsolatos munkát csinálta, a huszárokkal kapcsolatos területen volt, és az akkor ellenzéki Magyar Szabadságpárt kerületi titkáraként dolgozott. A HM-ből rendelték be 47 tavaszán az ÁVÓ-ra. Hát itt mindjárt kapott egy büntetést, első büntetése 6 évig tartott. A dél-budai központi internáló táborba kezdődött az internálása, ahonnan többször is megpróbált megszökni. 47-ben bíróítélet nélkül Kistarcsára internálták. Az internáló tábor elkülönített részében ő, mint úgynevezett házi szolga volt, takarított vizet, küblit hordott. Tabódi István e megpróbáltatások között ismerte fel papi hivatását, mely egyre jobban megerősödött benne. Raptársai egybehangzóan emlegették tisztességét, keménységét, szolidáris viselkedését. Itt próbálta ki, melyik erősebb, a szeretet vagy a gyűlölet. Egy hírhedetlen, kegyetlen őr egy alkalommal fogda ajtajában megkérdezte tőle: Tabódi, ha én a maga helyébe kerülnék, hány bőrt húzna le rólam? Egyet sem, mondta. Keresztény vagyok, nekem mindenkit szeretnem kell. Maga? Szeret engem? Igen. Erre iszonyúan megvert és berúgta a zárkába. Ez az eset háromszor is megismétlődött. Végül Tabódi már arra gondolt, hogy ha még egyet üt, ott a helyben ő agyonvágja, mert iszonyú erős ember volt. De azt mondta neki: szeretem magát. Az őr láthatóan elszégyelte magát, elment, és társok visszaemlékezése szerint attól kezdve az őr mindig megvédte Tabódit. 1950-től a Recski táborba került. Utóbbiban ő volt az egyik olyan rab, aki a legtöbb időt töltötte magán is sötét zárkákban. Többször is lelket öntött társaiba, így mentve meg őket az öngyilkosságtól. A kegyetlen szenvedések között találkozott Istennel, aki a Szilaj katonát papjának hívta meg. Recskről való szabadulása után jelentkezett Svoly Lajos székesfehérvári püspöknél, aki úgy gondolta, hogy börtönpszichózisa van, és nem akarta papnak felvenni. Úgy gondolta, hogy ez csak azért van, mert a sok szenvedés, amin keresztül ment, megzavarta egy kisé. Egy éves fizikai munka után azonban felvette az egyházmegye kispapjai közé, és a központi szemináriumba küldte. De még az első évet se végezhette el, és az állami egyházügyi hivatal kitiltotta. De továbbra is tanult, és fűtőként helyezkedett el. A következő tanévbe se vették vissza. 56. szeptemberébe, figyeljük csak az időpontot, Hegedűs András miniszterelnöknek levelet írt, amelybe kérte visszavételét az igazságtalan büntetés ellentételezéseként. A folyamatbányban leírta, hogy a bíróság felmentette az első tárgyalásokor, de az ávosok elfogták, és 4,5 évet internálásba törtött, ahol a leggyalázatosabban kínozták. Óraszám függött talpánnál felakasztva, fejjel lefelé, 7 számra feküdt gúzsba kötve az ajtó mellett, ahol minden bejövő ávus belérugott. Ő mindezt megbocsátja, 4 évig dolgozott a Recski kőbányákban kényszermunkán, kiszabadulva barátai, akik együtt volt Recsken, és akik visszakapták állásokat, neki is ajánlottak állást. De ő pap akar lenni. És ezt Svoly püspök visszaemlékezéséből idéztem. Végül a kérelem meghallgatása talált, visszavehették a szemináriumba. 56-os forradalom alatt társaival együtt békés, de aktív segítő tevékenységét folytatott. Étellel, ruhával segítették a harcolókat, és Mindszenty kérésére elmentek összeszedni az állami egyházügyi hivatal iratait, de hát nem volt idejük a feladatot befejezni. Az orosz bevonulás véget vetett a reményeknek. Folytatták a tanulást. 57 márciusában diakonussá szentelték. Májusban azonban már kezdték letartóztatni azokat a kispapokat, szám szerint 12-t, akik a forradalom után írásban terjesztették micsodát? Mindszenty bíboros rádióbeszédének hiteles szövegét. Hát ez az, amire én utalok, hogy úgy írtották ki, mintha Pest is lenne. Nos, azokat is letartóztatták, akik egyértelműen mentették a szomszédos jogi kar épületéből a forradalmárokat. A Tabódit is elvitték. Elég tapasztalt volt azonban ahhoz, hogy ne tudjanak sokat rábizonyítani. Rövid ideig volt bent, megint kiszabadult, és Svoly Lajos püspök Székesfehérvárat pappá szentelte. Azon a napon az állami egyházügyi hivatal megbizotja beállított a központi szeminárium rektorához, hogy nem járulnak hozzá Tabódi felszenteléséhez. A rektor széttárta a karját, most szentelik éppen. Közben 58. május 19-én lezajlott az első békegyűlés, amelyre a kispapok nem voltak hajlandóak elmenni, mert a pápa által kiközösített Beresztóczi Miklós volt az előadó. Két kispapot ezért ki akartak zárni, de az ekkor esztergomi egyházmegyét kormányzó, bár korábban említett Endrei Mihály püspök még meg tudta őket menteni. 58 őszén Tabód is bevonult a szemináriumba. Fődoktornak nevezték ki, ez azt jelentette, a kispapok és a vezetés között ő volt a kapcsolattartó. Nem sokára megint választási nagy gyűlésre hívták a kispapokat, nem mentek. Az állami egyházügyi hivatal ezután beszélgetésre hívta a kispapok képviselőit. 4-4 küldöttet választottak, egyikük persze Tabódi volt. Úgy foglalta össze a problémákat, hogy nem zárkoznak el az új élet eszméjének megismeréséről, de kérték, hogy erre a szemináriumba kerüljön sor, és olyan papok révén, akik ellen az egyháznak sincs kifogása. Tabódi jóval tapasztaltabb volt, mint kispaptársai. Így visszatartotta társait a meggondolatlan lépésektől. Felkészítette azonban őket a várató következményekre, mert mesélt börtönélményeiről, és mi a sorsának, akit rá tudnak venni, hogy besugó legyen. Hát, ugye, volt ilyen, ott is. A lépcsőházban aztán egy raptás a lábába véletlenül megbotlik, és a földszinti gurul, tehát egy kicsit figyelmeztette egy esetleges gyengébb jellemű társait is. Azt is magyarázta, hogy a koncepciós perek során nem az igazságot akarják kiteríteni, hanem olyan adatokat akarnak kicsikarni, hogy minél több ember ellen emelhessenek hamis vádakat. Jött az újabb békegyűlés 59. január 23-án. Az állami egyházi hivatal éreztette, hogy súlyos következményekkel számolhatnak, ha nem mennek el. Tabódi azt mondta, mindenki cselekedjék lelkiismerete szerint, mindössze 3 kispap ment el a gyűlésre. No hát, nem olvasom ezt itt tovább részletesen, mert itt előttem van pont ennek a résznek a beszámolója, hogy hát hogy is történt. Nem bírtak a kispapokkal, szünetre küldték a kispapokat, és utána 14 főt nem hívtak vissza, köztük persze Tabódit se. Tabódi, aki közben bejött a szemináriumba, hozott egy szöveget, egy memorandumot a püspöki karhoz. Kifejezte, hogy nem zárkóznak el az engedelmességtől, de csak hiteles egyházi vezetőik utasításait fogadják el, nem a hatalomtól. Ezt a jelenlévő növendékek 69-9 szavazattal elfogadták, és hitelesítésként minden egyház megye képviselője aláírta. A válasz nem maradt el a hatalom, és az együttműködni kívánó vezetés a 85 kispapból 75-öt eltávolított a szemináriumból. Tabódi akkor felkarolta őket, állást, lakást szerzett nekik, és gondoskodott arról, hogy végig tanuljanak. Maga Adriány, aki a társa volt, ugye mondom párhuzamosan, mutatom be a két életrajzot, ő is hazakényszerült. Egyházi intézmény sehol nem foglalkoztatta. Számos vállalatnál is próbálkozott, de sehova nem vették fel. Tabódi végül szerzett neki egy munkahelyet klinikákon dolgozva, hát megállapította, hogy ebben a rendszerben csak tróger lehet, hát éjjeli portás, kifutófiú, beszerző, mindenes, meg hullamosó. Itt ismerkedett meg hasonló sorsú társakkal, az UNUM testvérek sorából. Mi már nem tudjuk, hogy ez mi, egy szervezet volt abban az időben, keresztény szervezet, katolikus szervezet. Tabódi ezzel a svojpüspök megbízásából, ahogy említettem már, megszervezte a kispapok tanulását, és állami nyomásra kirúgott, ám de nagynevű volt professzorok, vállalták a vizsgáztatást, és ebbe bekapcsolódott Adriány is. A pápa a Vatikáni Rádió latinadásán keresztül áldását küldte a kispapokra, és üzente, imádkozik értük, hogy tartsanak kihivatásukban. Tabódi a francia nagykövetségen és a bécsi nunciatúrán át felvette a kapcsolatot Rómával, ahonnan pénz is érkezett a kispapok támogatására. Ez rettentő veszélyes dolog volt, hiszen ezért mindenképpen börtön járt abban az időben, ha börtön csak. Néhány püspök felszentelte a diakonusait, a többiek sorsa azonban bizonytalan volt. Tabódi megkereste Endrei püspököt, aki megadta a szentelési engedélyt, és Zadra vesz István. Volt tábori püspök, aki Zsámbékon élt számkivetésben, Endrei püspök kérésére titokban felszentelte őket, köztük volt Adriányi Gábor is. Keresett nekik eldugott vidéki helyeket Tabódi, ahol kisegíthettek. A fiatalabb kicsapott szeminaristák zömét azért össze visszavették vidéki szemináriumokba. A felszentelt ifjú lelkipásztorok pedig, akik hivatalos helyeken nem kaptak állást, minden lehetséges formában igyekeztek fiatalokat tanítani. Adriányi például az UNUM testvérek által szervezett csoportok pasztorálásával foglalkozott. Természetesen ezek a tevékenységek nem maradhattak sokáig titokban. A kommunista hatalom fel akarta számolni a háznál vagy kiránduláson táborokba végzett illegális hitoktatást. 61-ben nagy letartóztatási hullám indult. Adriányit is valatták, vagy 10 órán át a Gyorskocsi utcában, de még kiengedték megpróbálkozva a beszervezésével. Kitért előtte, de letartóztatása már eldöntött tény volt. De ekkor, hála a mindenkori politikai rendszer tökéletlenségének, talán inkább a gondviselés csodájának az utolsó pillanatban sikerült kiutazni az NDK-ba egy korábban befizetett turista csoporttal. Mindvégig rettegett, hogy lekapcsolják, de ott az ottani oratórius testvérek segítségével autóval felvitték Potsdamba, majd egy kelet-berlini biblikus professzor személyi igazolványát megkapva átvonatozott Kelet-Berlinből az S-bánnal Nyugat-Berlinbe, félelmetesen izgalmas, mint egy krimi, nyugodtan lehetne bele egy filmet csinálni, ahogy átmegy az ellenőrzéseken. Mindezt néhány hónappal csak a berlini fal felhúzása előtt. Kísérője aztán oda csatlakozott hozzá, elvitte egy keletnémet kisegítő intézménybe, majd még azon az estén visszavitte a kölcsönigazolványt az eredeti tulajdonosnak. A biblikus professzor viszont másnap ugyancsak átment Nyugat-Berlinbe, és át a saját igazolványával, és elvitte Adriányit a berlini püspökhöz, aki egyetértett a szándékával, hogy Rómába menjen tanulni. De a keletnémetek már megérkezés után hamarosan megtudták, hogy ott van. Miután az NDK-ba kiutazott, a magyar belügyminiszter hivatalosan kérte a keletnémet hatóságot, hogy tartóztassák le és toloncolják haza. Államvédelmi hivatali adatai, amelyeket a rendszerváltás után kikért, utolsóként a következő feljegyzést tartalmazzák, ezt a könyvéből idézem. Letartóztatása elől nyugatra szökött. Valóban szinte csak órákon múlott a megmenekülése. Szüleinek nem mert életjelet adni, nehogy bajt hozzon rájuk. Mégis tudták, hogy hol van. Apjának ugyanis megmondta az összekötő tisztje. A nyugat-berlini püspökség is be volt poloskázva. A nyugatnémet püspökségre beépített kanonokok, akik keleti ügynökök voltak, értesítették a magyar hatóságot. Hát természetesen erre csak később derült fény. És még mindig nem volt sima, hogy hogy jusson ki Rómába, mert még számos procedúrán kellett keresztül esnie, például az amerikaiak is kihallgatták, mert kémnek vélték, és visszatartották a Rómába induló repülőjáratról. Szerencsére végül is kijutott vágyott tanulmányának színhelyére a Pápai Magyar Intézetben, nagy lendületet, tanult fokozatot is szerzett. Hát Tabódit azonban, aki itthon volt, s itthon maradt, elvitték. Lakásán lehallgató készülék volt. Kezdődött a nagy per. Tabódi volt a hiányzó láncszem, ugyanis neki széleskörű ismertsége volt, még a luxemburgi herccel is kapcsolatban volt, arra akarták rábírni, hogy valljon Svoji és Endrei püspök ellen, hogy ők is tudtak a külföldi kapcsolatairól. Püspökséget ígértek neki, ha val. Tabódi azonban mindent tagadott, és akit csak tudott védett. Ezután csak egy országos összeesküvést tudtak összehozni egy koncepciós perben, és 12 évre ítélték külön őt. Külföldi hatalom a Vatikán javára végzett kémkedésért és összeesküvésért. Ez utóbbi azt jelentette, hogy alkalmas elitet akart kinevelni az általa kívánt rendszerváltás esetére. Hát ebben azért van valami, legyünk őszinték. Az elítéltek jó része a 63-as nagy amnesztiával szabadult, bár többen megint újabb börtönbe kerültek, de Tabódi néhány hónap hiány leült a 12 évet is. Kazaroli államtitkár közbenjárására engedtek el neki néhány hónapot, a Vatikán és a magyar állam tárgyalásai során 72. decemberébe szabadult. Úgy kellett kidobni. Azt mondta, hogy le akarja ülni a büntetését. Börtönben is huszárosan kemény volt. Egyszer a börtönparancsnok elvette az addig engedélyezett breviáriumát, erre a könyv tokját is a fejéhez vágta. Máskor házi gyártmányú parányi rádió készüléket találtak nála. A motozást végző durva őröket felindultságába késsel zavarta ki. Ezért még 3 hónapot kapott. De figyelemmel kísérte a kinti eseményeket. A rádió és újabb letartóztatott papok is hoztak híreket. Egy egri helynöknek, aki már a kis papok ügyében is gyászosan szerepelt, kemény hangú levelet írt, és egy szabaduló társával is juttatta a címzethez, méghozzá úgy, hogy kívülről kellett megtanulni a szöveget. Hát, nem biztos, hogy Tabódi sejtette, hogy a szabadult társ az államvédelemnek is elmondta a szöveget. Bár, amilyen tapasztalt róka volt, lehet, hogy ezt is tudta. Vagy sejtette. Mindenesetre kiszabadulása után Székesfehérvárt kapott beosztást, ahol plébános a szobájában lehallgató készülék volt. Majd Csapdiba, később Bicskére került plébánosnak, idős fejjel is buzgón gondoskodott híveiről. Összetett személyiség volt, maga volt a történelem. Évekig leverzett Horthy Miklós nyugaton tartózkodó unokájával. Személyesen ismerte a fontos embereket, Zita királynétől Pallavicsini őrgrófon át Faludi Györgyig, Mindszenti József bíborosig. Hibáit, erényeiért, a belőle sugárzó hatalmas erőért megbocsátották hívei. Sőt, nagyon szerették. 2005-ben szobrot állítottak neki Bicskén. A rendszerváltás után rehabilitálták, a kiszabott ítéleteket semmisnek mondta kívülbíróság, hát ez valóban a minimum volt, amit tehetett. Számos szervezet közöttük a Máltai Lovagrend, a Vitézi Rend, a Recski Szövetség, a Magyar Cserkész Szövetség tagja lett. Katonai szolgálata alapján kárpótlásul vezérőrnagyi rangot kapott, majd posztumusz vezérezredes lett. Hívei szeretetétől övezve halt meg 2000-ben. Hát, kedves hallgatóim, ezek az életrajzi adatok megindítóak, ha még arra is gondolunk, hogy Adriányi Gábor, aki kevesebb szenvedéssel, bár lelkileg nyilván ő is nagyon megviselve élt át a következő időszakokat, hogy ő vele mi és hogyan történt, akkor egy másik párhuzamos, ám de megrázó történet rajzolódik ki előttünk. Ő szakterületének a tudományos pályáján, mert azt futotta be, ezen belül a Magyar Katolikus Egyház speciális történelmi problémái és érdekelték a 19. és a 20. században, különösen a Vatikán keleti politikája. Bírálója volt ennek, Mindszenty bíboros vonalát követte, úgy érezte, egy kazaróli államtitkár túl nagy engedményeket tett a kommunista hatalomnak. Kedves hallgatóim, én nem vagyok ebben mérvadó, de ez nekem is reális problémának tűnik. Hozzájárult, hogy arra méltatlan emberek töltsenek már, mint Kazaroli, a magyar egyházban magas hivatalokat. A kollaborációt jutalmazó kommunisták valóban ügynökökké tettek számos megfogható klerikust. Mindez leértékelte egy kicsit a hazai hűséges alsópapság szenvedéseit és áldozatait. Lehet persze azt mondani, hogy igazságosan csak azok ítélhetik meg az 56 utáni magyar helyzet, akik itthon élték át a diktatúrát. A kilátástalanságot sugárzó 40 évet. De ez a vélemény sem vitathatja el Adriányi Gábor kimagasló érdemét, amit a keleti kereszténység a katolikusság nyugati elismertetésért tett. Ennek eredménye lett, hogy akadémiai tagsága jutalmazta a magyar kormányzat most már őt. Ő a francia egyik lovagrendnek a tagja, és a varsói Wyszyński Egyetem tiszteletbeli doktora, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja, Fraknói Vilmos díjjal, szabadsághőse emlékére díjazták tevékenységét. 2015-ben Magyar Érdemrend tiszti keresztjét kapta meg, címzetes kanonok lett, és Márfi Gyula veszprémi püspök, veszprémi érsek tulajdonképpen munkássága eredményeként a felső őrsi prépossággal jutalmazta. Akadémiai székfoglalóját nem olyan régen, 2016-ban tartotta meg a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjaként a filozófia és történettudományi osztály keretében. A magyar kormány intervenciója az első vatikáni zsinaton 1870-ben címmel. Hosszú élete mindenképpen gyümölcsöző volt. Mind a két 56-os kispap pályája a maga nemében példaértékű. Nem sajnálták életüket, csak hogy véghez vihessék küldetésüket, és az idő igazolta őket. Minket, gazdasági szempontból a dolgokat figyelőket, az érdekel, vagy az különösen kell, hogy érdekeljen, hogy mennyire fontos volt számukra Mindszenty József tanítása, a legszegényebb magyar püspök tanítása, aki mindig a szegények mellett állt, és aki nem szegült az idők szellemével azzal, amely nagyobb demokráciát akart, és jobb jövedelem arányokat hozni a társadalomban, aki nem szegült ezzel szembe. Ebből tanulnunk kell nekünk is, és ebben a szellembe kell magyarként, keresztényként élnünk továbbra is. Köszönöm a figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.